Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, ez itt az Örök Élet című Fölvidéki Podcast 52. március 17. adása. És ezúttal is érdekes vagy annak tűnő közéleti témákról beszélget.
Balla Gábor.
Mészáros Attila.
És Kiács László. Mint ahogy az előbb is említettem, sziasztok.
Sziasztok.
Mint ahogy előbb is mondtam, március 17-én veszük fel ezt az adást, úgyhogy gondoltam kicsit így rákérdezek, hogy hogy töltöttétek március 15-ét, jártok-e koszorúzni, viseltek-e kokárdát egész nap, láttátok-e az új Most vagy Soha című filmet a Töfivel és a többiekkel?
Gábor?
Nem, munkában voltam bent Pozsonyban. Egyedüli dolog igazából, amitől tudom, hogy március 15-e volt, az az, hogy tökre megdöbbentem, azt hittem, hogy valami brutál, vagy karambol, vagy valami történhetett, mert fogalmam sem volt. A rendőröket láttam, már sok autót egymás után, mondom, haza se jutok, és hogy jöttem haza Pozsonyból, Somorjától, akkor rengeteg autó volt leparkolva az út két felén, Bacsfa környékén, és aztán mondom, itt egy 48-as emlékmű van, pontosabban 49-es, mert ott van a pipagyújtó honvéd emlékmű, és akkor ott rengeteg ember volt összegyűlve, ilyen nagy magyar zászlókkal, stb. Úgyhogy, és akkor mondom, persze, március 15-e van, de ezen kívül sajnos máshogy nem jutott eszembe.
Pedig ott munkától nem messze Pozsonyba szoktak koszorúzni, nem?
Igen, a medikus kerbek szoktak kimenni a Petőfi toronyhoz. Igen. Voltak kint, fiam mondta, hogy voltak kint, de nem 15-én, hanem előtte voltak kint megnézni, hogy na, itt van a Petőfi szobor, meg is voltak döbben, hogy mekkora, meg milyen nagy. Még annak idején emlékszem, hogy még egyetemről kiszoktunk oda menni, ha éppen nem volt akkor óránk.
Igen, én még így, miután egyetem után is elkezdtem dolgozni, így néha jártunk ki, amikor úgy pont úgy alakult. Idén sajnos nem tudtam, és inkább az volt, hogy én is csak úgy elszméltem este, hogy március 15-e van. Amit felhoznák, hogy szoktam reklámozni nektek főleg, de úgy elmondom itt is, hogy van egy ilyen szuper történelmi podcast, sajnos angolul, Revolutions, és így igazából hogy végigmegy a nagy forradalmakon, és van egy külön ilyen évada, vagy rész, nem igazán évadok vannak, mert nem egy év van szétosztva, de a 48-as forradalmakról, amiben ugye ott van, hogy alapban ezek a 48-on fél Európában forradalom volt, nem csak Magyarországon, és igazából első forradalom ez az Olaszországban, aztán Franciaországban, majd Bécsbe, és aztán Bécs nyomán, ugye Pesten, vagy Budán, és szuperhúl feldolgozza ezt a forradalmat is, majd a magyarokat, de egész szabadságharcot és kontextusba is helyezi, főleg, hogy milyen viszonyok voltak Bécsben, hogy folyt a forradalom, aztán a hadműveleteket, Jelasicstól kezdve, szóval ezt tudom ajánlani nekik, és nemrég hallgattam.
És ez egy nagyságrendileg hányadás? Időben hány óra?
Időben olyan 40x40 perc. 35x40 perc. Ami így, ha jól emlékszem.
35x40 perc?
Igen, de ebben benne van a olasz forradalom is, olaszországi események, a franciaországi események, Németországban, és hát akkori Oroszországban, meg a folyó események. Úgyhogy igazából ilyen komplex kép arról, hogy játszottak el a 48-as forradalmak, meg ez a népek tavasza? Magyarul.
Szóval majdnem két nap egyfolytában hallgathatod, azért meg alas nélkül a forradalomat.
Igen, ezeket én autóba szoktam hallgatni, és most nagyon kevés dolgokat tudnák beszélni, de például, amire emlékszek, de igazából van egy csomó rész, amire az igen. És főleg ez az osztrák rész is nagyon érdekes volt, hogy a svekati csata, meg a hasonló dolgok, amik nem annyira ismertek, hogy a okai, meg okozatai, legalábbis számomra egy teljesen ilyen átfogóbb képet adott, ahhoz képest, hogy ezt valamikor ugye tanuljuk középiskolába, de igazából csak a magyar részt, és úgy nincs igazán kontextusba helyezve, hogy ezek Nyugat-Európában is ugyanúgy folytak ezek a forradalmak abban az időben. Szóval...
Ezzel kapcsolatban két kérdésem lenne. Egyik az, hogyha valaki csak például a magyar magyar forradalom érdekel, az így kiragadható pár epizód, vagy az egészben egy párhuzamosan folynak a dolgok, és mindenképpen ezt a 35-40 részt végig kell hallgatni.
Szerintem vannak, amik lehet hagyni, de jobb végig hallgatni. Egyébként van egy külön rész a magyar történelemről, azt hiszem egy órás, ami így végig szalad a magyar történelmen.
Hát azt egész egy órát voltak képesek nekik szentelni.
Hát, szóval azért, hogy csak kicsi kontextusba helyezzék Magyarországot, mert szerintem
ez igazából csak van, hogy én értem csak, hogy a forradalmakról beszélnek 40 részen keresztül, és Magyarországot egy óra alatt intézik, vagy pedig nem, a magyarországi forradalmat intézték el egy óra alatt.
Ja, nem. A magyarországi forradalom az legalább egy olyan 10 rész, és benne van a szabadságharc is. Szóval
akkor mi volt egy rész? Perc.
De van egy rész, ami úgy a releváns eseményekre, főleg így a magyar nemesség, hogy nézett ki a jogi viszonyok, még a aranybullának így a hagyatéka, meg hasonló dolgok, amik igazából akkor is relevánsak voltak. Meg igazából mit jelent ez, hogy az unió Erdéllyel, ugye a 12. pont, meg hasonlónak így kell tudni, hogy mikortól van külön Erdély. Szóval így ilyen külön entitás. Szóval én nagyon ajánlom, ez egy fantasztikus, hogy jól feldolgozza ezt a Népek tavaszát.
Van többször ilyen 35-40 rész más forradalmakkal kapcsolatban is?
Igen,
más forradalmakról is?
Hát elmondhatom nagyon röviden. Amerika a Commonwealth-tel kezdődik, ugye, amikor első Károlyt Angliával, 1640-es években, aztán a amerikai forradalom, a nagy francia forradalom van nagyon részletesen feldolgozva, aztán van ez a Haiti forradalom, amikor Haiti külön vált, ugye francia gyarmat volt, az egy nagyon érdekes dolog, az ilyen nagyon nem köztudott ez, hogy alakult ki Haiti, illetve hát a dél-amerikai Bolívar féle forradalmak, a 1830-as párizsi júliusi forradalom, ez a 48-as forradalomnak, és aztán van a mexikói, és az utolsó a bolsek a 1917-es, ami egyébként 100-szor 40 perc. Így az első 10 rész az csak az igazából marxista, meg Bakunin, meg élete, filozófiája, meg hasonló. Az kicsit túl részletes. Egyébként azt most hallgatom, amíg is hallgattam. Szóval. De nagyon érdekes. Nekem ugye egyik kedvenc podcastom.
Csak belegondolok, hogy...
Hogy állnak?
Tessék?
Csak magyar nevekkel hogy állnak?
Viszonylag jó.
Lehet érteni, hogy kiről van szó?
Lehet a székenyi, meg hasonló dolgok, kicsit angol kiejtése furák, meg a... Nagyon sokat gondoltam a Honvéd őrsereg, vagy valami hasonló ilyen dolgok. Nem esett elsőre, hogy mit akar mondani. De egyébként viszonylag jól. De amerikai fickó csinálja. Amerikai
Azt tűnődöm, hogy van egyáltalán úgy, aki tényleg nem úgy komolyabban, hanem csak úgy szeretne úgy tájékozódni. Van-e értelme ilyen brutálisan terjengősen, vagy sokat mondani el, mert egyszerűen, hogyha meghallgatod, esélytelen annyi mindenre emlékezni. Oké, megmarad az ember agyában ez, meg az, meg amaz, de hogy én 100 órát se olvastam a forradalmakról, amíg egyetemen persze még zsigans volt belőle, de 100 órát nem foglalkoztam vele. Szóval meg 40
sem. Igen, szerintem ez igen jó kérdés. Szerintem kicsit túl részletes, szóval, hogy ezt úgy nehéz definiálni, hogy mi az, amit úgy tényleg úgy komoly hatással van ezekre a folyamatokra, ezek a történelmi folyamatokra, és ő próbálja ténylegesen így a összes nézőpontot, meg összes résztvevőt kicsit úgy taglalni, meg úgy ilyen összképet adni, és egyébként ezek összefüggnek, szóval, hogy a júliusi forradalom, meg a Lajos Fülöp, meg a hasonló történés, azok összefüggnek, aztán a későbbi, meg harmadik Napóleon, meg ugye egész francia történések, meg a francia történések itt átívelnek egyébként ezeken a évadokon. Szóval az is egy kicsit figyelembe van menne véve, és szerintem kicsit túl részletes. Nekem is az a érzés, hogy véghallgatom a 30 részt, és mondjuk gyakorlatilag megmarad így a 5%-a. Úgyhogy szerintem ez egy jó kérdés, de viszont ez nélkül meg úgy vesznének el szerintem dolgok, amik úgy összefüggés.
Másik dolog, hogy ez egy olyan formátum, hogy igazából legtöbben akkor hallgatnak podcastot, mikor nagyon más dolgot amúgy se csinálnának, szóval nem olyan, hogy valami helyett beleül 100 órát, hanem 100 óra utazás mellett még hallgatsz valami érdekeset is.
Igen, igen.
Nem tudom, egy Zambó Jimmy helyett, vagy nem tudom, valami.
Hát aki Zambó Jimmy-t hallgat, nem fogja ezt hallgatni szerintem, de mármint, hogy elnézést kérek minden Zambó Jimmy és történelem rajongótól, de szerintem nem nagyon kicsi a metszet a két csapat között.
Valószínűleg én sem, mert de... vannak podcastok, amik úgy beterítik a szabadidőmet. De jó,
én is inkább szóval Zambó Jimmy-t kapcsolnám be.
Szóval, hogy így a komplexitás, például a francia forradalom az elég komplex azért. Nagyon sok név van, meg minden, de így egy kicsit utána olvasol Wikipédián, akkor ugyan, akkor tényleg kapsz ilyen... Szóval én teljesen úgy éreztem utána, hogy így, oké, én igazából erről nem tudtam semmit, csak az, hogy megostromolták a Bastille-t, és jött majd Napóleon valamikor 10 év múlva. És na, kicsit többet, de ez volt tényleg egy ilyen tök fasza, hogy azok, miről szólt az a több alkotmány, az alatt a francia forradalmat meg hasonlók. Szerintem, hogy szóval tényleg érdemes, akik érdekel a történelem, és ez igazán
politikai. Még így a végén akkor elismételnéd a címét, és esetleg azt, hogy ott lehet megtalálni, tehát például ki készíti, vagy milyen név?
Revolution Podcast, azt hiszem, hogy más néven nincs ilyen. Duncan... azt ki kéne googlizzem, hogy mi a vezeték. Ezt majd beteszünk a show notes-ba.
Hát, ajánljuk a Revolution Podcast-et Duncan-től.
Igen. Egyébként neki van a History of Rome, még ezt gyorsan elmondom, ez egy másik podcastja, ami a Róma történelme, amik szültem.
De ugye nem Erik van Deniken, ugye?
Nem. Ami szintén ilyen 200 rész is, az ilyen sokkal könnyebben emészhető, mert az igazából ókor, és ugye ez ilyen mesés, kvázi nincs az a rettentő sok név egyszerre, meg hasonló, szóval ilyen, azt is nagyon élveztem.
Ez is azért pár évszázadot felővel.
Igen, szóval ez a rév, de azért ugye az nem ennyi részletes, meg kicsit valószínűleg ott a folyamatok is olyan. Hát ki tudja, hogy
ott. Jó bevezetés volt, nem is gondoltam volna, hogy ennyire belemerülünk ebbe a rövid podcast ajánlóba, úgyhogy még gyorsan áttérnék a fő témánkra, amit így már találtunk egy kicsit.
Még mielőtt beszúrnék ide egy dolgot, amit a 48-as forradalom kapcsán, hogy eléggé újra aktuál politikai témával vált a 12 pontnak egy pár pontja, úgyhogy ha belegondolunk, hogy jelenleg milyen helyzet van, akkor például az olyan pont, mint felelős minisztérium a Budapesten, vagy a törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben, úrbéri viszonyok megszüntetése, akkor ez elég érdekes, hogy ilyen 1848 és 2024, hogy milyen módon nem sokat változott hely, hogy a szituáció, hogyha ugyanezeket lehet újra követelni, hogy térjünk vissza azokhoz az értékekhez. Ez csak úgy Margóra az elhangzottaknak.
És most is leginkább a fiatalok lázadnak. Meg a diákok,
írók. Költők. És a nemesek.
Igen? Érdekes dolog ez különben, hogy a diákok és a fiatalok jönnek elő ezekkel a dolgokkal, hogy ő nekik nem tetszik a helyzet, meg valamelyik nap néztem pont erről, hogy mi a helyzet ugye az egész nyugdíjrendszerrel, ugye ez egy ponzi rendszer, és addig tudja csak fenntartani magát, lesz, aki ebben a nyugdíjrendszerből bele nyúl, és azon tűnődtem, hogy ha ez így marad fönn tovább, és tegyük azt, hogy tényleg nem jön új generáció, ami nagyobb lesz, mint a jelenlegi elregedő, akkor egyre kisebb esélye lesz a társadalomnak megújulni, és új dolgokat bevezetni, mert ugye az van, hogy a fiatalok egyre kevesebben lesznek, egyre több nyugdíjast és idősebbet kell eltartani, egyre kisebb az a generáció, ami hajlandó valamit kockáztatni, felrúgni a régi dolgokból, úgyhogy lehet, hogyha az európai, mit tudom én, a gyerekrát az így maradna, hogy van, hogy előregedik a társadalom, akkor ez magammal vonza nem csak azt, hogy veszélybe kerül az egész szociális rendszerünk, ami a nyugdíjat, meg az egészségügyet, stb. Fenntartja, hanem az is, hogy egyszerűen nem lesz, aki komoly mozgósításokba kezdhessen. Ez csak úgy szintén egy így margóra.
kicsit elvesztem ebbe.
Én is azt mondom, hogy az mert, hogyha az a fiataloknak a gyakorlatilag a aránya az idősekhez képest kisebb.
Hát csak, igen, csökken. Ezáltal kevesebb lesz az a mozgató erő is, aki majd reformokat tud hozni, és lázadni tud a már fennálló rendszer hibája ellen. Szóval, hogy nem csak ott jelent veszélyt a társadalomra, hogy nem fog működni ez a jelenlegi szociális háló, és nem lesz, aki a nyugdíjakat fizesse, hanem az is, hogy egyszerűen egyre kisebb lesz az a reakció réteg, aki hajlandó lesz azt mondani, hogy változtassunk valamit, szóval mert a régi rendszer nem jó.
Azt mondod, hogy egy idő után a nyugdíjasok uralják az államot. Hogyha így...
Hát, jelenlegi demográfiai mozgások szerint igen.
De hogy öregszik így a társadalom, akkor valójában egyes rétegek közötti határok is elcsúsznak. Szóval így a 48-as forradalom korában tényleg ezek ilyen 16-19-20 évesek voltak. Azok már majd, hát jó, nem mondanám őket középkorúnak, de azok ott nagyjából megfelelnek a mai 20-25 éveseknek. Valamikor régen 14 éves korban házasodott valaki, 16 éves korban szült. Egyszerűen ma valahogy tovább tartjuk gyereknek az embereket. 18 éves korig gyakorlatilag gyereknek nézzük őket, gyerekként kezeljük őket, és ez nem volt meg 100 éve. Pont így eszembe jutott erről a március 15-éről, hogy valahol láttam, hogy ott is milyen életkorú emberek házadoztak.
Hát meg Kossuth azért nem volt fiatal.
Kossuth nem?
Se Széchenyi, meg azok a... Szóval ők már előtte azért tapasztaltak néhány év börtönt, meg hasonlót, szóval...
Igen, de tény, hogy egyszerűen azáltal is, hogy a lányok 10 pár évesen kerültek eladósorban, meg már 14-15 évesen már akár szültek is. Ami most a hírekbe kerül, az teljesen normális volt annak idején. Illetve, hogy hát ez annak is betudható, hogy annak idején a gyerek az minél több gyerek volt, annál több segítség volt a földeken, és most igazából a gyerek ebből a szempontból nem jelent előnyt az, hogy most valaki jobban fogja a földön a munkákat győzni. Ugye, mert ez teljesen említette is kilódott.
Hát igen, meg hát most biztosabbak lehetünk benne azért, hogy ez a gyerekek megérik a felnőtt kort, és 100-200 éve annyira nem lehettek biztosak benne.
De egyébként szóval nem van szó, hogy ilyen szempontból ül, hogy azért egy egyetemista, meg a 20-as évek elején járó fiatalok voltak azért ott nagy tömegekben, így Petőfit képzelek el mindig, de ez igazán most is igaz, nem? Szóval ezeken a tüntetéseken sokszor ez a mozgatórugója, ez a generáció, ezeknek a...
Hát igen, meg ha megnézed, akkor most is sok ilyen mozgalom indul iskolákról, vagy tüntetnek iskolákon, iskolák, tanárok, diákok. Azért összefügg. De ha már így visszatérte erre március 15-ére, meg erre még egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy ezt az új filmet, ezt a Most vagy soha tervezitek megnézni moziba? Annyira nem érdekel?
Nem. Igazából, ami forradalom tematikájú, az a szabadságszerelem előadást néztem volna meg, hogyha még lennének rá jegyek, ami a Tulipán Tündér produkciós iroda előadásában van, azt hiszem Budapesten volt tavaly, vagy tavaly előtt, teszem, ott volt ez műsoron. Nem tudom, a Tulipán Tündér, vagy Tündér Tulipán, valamelyik ilyen, ez nem tudom, ismerősen hangzik-e nektek ez a produkciós iroda. Két nagyon-nagyon népszerű és nagy neveket felvonultató, úgymond ilyen gyerek musical-szerűséget hoztak létre, az egyik az Álomutazó, a másik pedig a játékkészítő. De most Ólandrás, meg a Király testvérek, meg az összes Oroszlán Szonya, nagyon-nagyon sok jó énekes és színész szerepel benne. Fantasztikus műsor mind a kettő, úgyhogy nagyon-nagyon minőségi produkciókat adnak elő, és mondom, az ő kezelésükben került napvilágra, aztán az a szabadságszerelem is. Azt meg
műzikál, jó filmet,
nem. Igen.
Uh-huh. Okay. Én nem tervezem megnézni, egyébként moziban. Szóval lehet, hogy majd egyszer, hogy átkattingatom. De inkább azért, hogy inkább úgy érdekeltek, hogy milyen minőségű, mert nem láttam ezeket a... Van néhány ilyen történelmi film most, ha jól tudom. Így a, ebből a műhelyből. De én láttam a trailert, és kicsit nem az a film, amit úgy ugrok megnézni, így szépen szóval.
Pont egy vizuálisan meg szerintem úgy, ahogy oké. Bár a trailert nem láttam, de a filmekről jut eszembe, hogy viszont a... Hogy hívják azt a magyar filmet, ami most magyarázott mindenre. Valakit érdekel, azt viszont adják itt nálunk Szlovákiában is. Azt hiszem, hogy most kezdik. Ami mondjuk nem rossz, mert tekintve ott szlovák film, ha jól tudom, akkor abból tekintetből ott szlovák film alap támogatta, nem a magyar. Szóval, hogyha valaki Szlovákiába szeretne magyar nyelvű filmet nézni, akkor állítólag nem rossz. Én valószínűleg ezt sem fogom megnézni. Nagyon nincs időm moziba járni. De
ezt a Ódó Lajos könyvéből írta? Forgatták?
Nem. Illetve nem tudom, de valószínűleg nem. Nagyobb összeget mernék tenni rá, hogy nem. Jó, áttérünk még a fő témánkra.
Hát.
Körülbelül ugyanolyan hosszú lesz, mint a bevezetés. Egy kicsit gondolkodtunk, hogy miről beszélgethetnénk, és felmerült az, hogy kicsit megtanítjuk egymást, hogy elmagyarázzuk egymásnak, hogy ki hogy vigyáz a dolgaira az online világban. Online biztonsággal kapcsolatban ki mit használ, milyen szoftvereket használ, milyen ideológiák mentén használ szoftvereket, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy fel is tennem egy az első kérdést, hogy milyen, hol tartjátok a mailjeiteket? Gmailt használtak, vagy valami mást?
Akkor ezt most kezdem én. Igen. Szóval Gmailt használok. Egyébként próbáltam mást is, mert ugye ott szóval mindenképpen legalábbis a Google-on analizálja ilyen targetált reklámok céljából. Ami annyira egyébként nem zavar, és igazából nagyon jól működik, nagyon alapvetően nagyon jó funkció vannak. Szóval én úgy azt érzem, hogy nem látom szükségét annak, hogy használják valami talán kicsit biztonságosabb, vagy több ilyen privacy-t adó, ami Proton mailt, vagy valami hasonló alternatívát, ami ráadásul többnyire fizetős is, ha jól tudom. De próbáltam a Proton mailt, és igazából nem voltam így megelégedve abban, amit akkor nyújtott, de ez még évekkel ezelőtt volt.
Kábor?
Én is Gmail party vagyok, főleg amiatt, amit végül is legtöbben a iPhone-osok szoktak felhozni, hogy miért iPhone, ugye, mert hogy rengeteg módon össze van kapcsolva más dolgokkal, amit kihasznál, úgyhogy ez nekem azért felel meg szintén az, hogy egy kényelmet részesítem előnybe a egyéb, nem tudom, biztonsági szempontok helyett vagy előtt, és nekem fontos az, hogy a Google Drive, a Google Email, a YouTube, több, ezek így egy ilyen, sőt, a Sheets, a különböző, az egész végül is a Google-os infrastruktúra, az így működő összhangot teremtsen, amit bármiből ki tudok nyitni, össze-vissza tudok hangolni, nem beszélve a telefonról, és az oda-vissza szinkronizálásokról, úgyhogy ez teljes mértékben egyértelmű, hogy miért azt használjam.
Igen, egyébként még azt elmondom, hogy szerintem úgy egy kicsit egy lépést hátratéve, szerintem mindenki életében eljön ez a pillanat, aki így azért valamennyire érdeklődik így a számítógépe, ez a biztonság, meg a adatvédelem, meg hasonló dolgok iránt, hogy így kipróbálja ezeket az alternatív megoldásokat. Akár a DuckDuckGo-t, mint keresőt, akár egy Proton mailt, vagy annak olyan variációit, illetve az alkalom. És van térképek is hasonlóak, mint Gmail, de igazából én is sokszor, többször is nekifutottam ennek, és mindig azért, hogy egyszerűen az a minősége ezeknek az alternatíváknak sokkal-sokkal gyengébb. De így lényegesen. Lehet, hogy a DuckDuckGo egyébként azt nem tudom, hogy ne, lehet, hogy nem. De...
Esetleg így elmondanád per mondatban, mi az a DuckDuckGo? Nem biztos,
ja, igen, mindenki. A DuckDuckGo ez egy alternatív kereső, ami gyakorlatilag azzal reklámozza magát a Google első helyet, hogy nem gyűjtöd semmi adatot, az a, és teljesen ilyen teljes privacy-t ad. Mondjátok, mi ez a privacy magyarul?
Hát én nem tudom, ilyen adatbiztonság, vagy láthatatlanság, vagy én nem is tudom, nem adnak ki harmadik oldalnak téged, meg az a gyűjtési adataidat. De igen, ez nekem ez a DuckDuckGo-val az volt a probléma, hogy szinte tök vacak vissza, ez olyan, mintha Bing-et használtam volna.
Bing amúgy egyre jobb az utóbbi időben, de visszatérve a Gmailre, egy érdekes, hogy ti mind a ketten így a saját szemszögetekből mondtátok, hogy biztonságos, meg hogy a maga Google, illetve Gmail, hogy olvassa mailjeiteket, de van itt még egy aspektus ennek az egésznek, hogy milyen könnyen adják ki másnak a mailjeiteket. Ez úgy nem zavar? Most, hogy például valószínűleg a Google-nél jelentkezik a szlovák SCS, a szlovák információs szolgálat, hogy szeretné látni a Csvirinek vagy a Gábornak a levelekkor relatíve egyszerűen megkapja. És például a Proton mailnél nem, mert ott
egyszerűen... Ez nem így működik. Itt sem. Nem kell ehhez bírói végzés, vagy ilyesmi?
Hát mindenképpen kell valamilyen jogi papíros, vagy pontosan bírói végzése, vagy nem, azt nem tudom. És azt is tudom, hogy nem mindenkinek adja ki a Google Share-ről, vannak olyan statisztikák, de azért elég relatíve például egy rendőrség elég könnyen meg tudja kapni a maileket, hogyha arról van szó. És én például Protonmailt használok, ezt meg így elmondanám röviden, hogy az miben különbözik, is. Szóval nekem van egy Gmail-es kontom, amit még használok, pont kényelmi dolgok miatt, tehát loginnek sok helyen, illetve úgy nehéz áttalni egyik mail címről a másikra, de úgy próbálom főleg a magánlevelezéseimet a Protonmailen oldani, és ennek az a lényege, hogy náluk ők maguk nem férnek hozzá a leveleim tartalmához, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy én leegyszerűsítve adok nekik, van egy jelszavam, amivel ezek a levelek kódolva vannak az ő szerverükön. És visszatérve a kényelemre, hát az itt nagyon nem kényelmes, mert ez miatt például nem lehet egyszerűen keresni a levelekbe. A levelekbe úgy tudok keresni, hogyha van egy kliensem, ahol letöltöm azokat, és keresek benne. Tehát van ilyen funkció a browserbe is, hogy lokál, tehát a böngészőnek tud letölteni lokális fájlokat, tehát gyakorlatilag nekem a levelek itt vannak a böngészőmben, és ha belogolok, akkor abba tudok már a levelek szövegébe is keresni, amúgy csak a címébe, enélkül. Például ez az egyik hátrány. De én úgy gondoltam, hogy próbálom elérhetetlenebbé tenni a személyes adataimat, a levelezésemet, és én fizetem is a Protonmailt, igaz, csak a legolcsóbb tírre fizettem elő, de elégedett vagyok vele, mint szolgáltatással, szóval utóbbi egy-két évben nagyon sokat javult, tényleg kényelmes használni, ahogy mondtam, azt az egy dolgot leszámítva, hogy a webes felületen a keresés az nem annyira triviális, viszont használom hozzá a jelszó, megőrző jelszó, hát ilyen Managert. Proton Pass-nak hívják, igen, jelszó menedzsert, és elkezdtem a Proton Drive-ot is. Mind a kettő kicsit nehézkes pont az miatt, hogy biztonságosabb, de úgy igyekszek rátalni, és próbálom minden kevesebbet használni a Gmailt és a többi dolgomat.
Jelszókezelő nekem is van, vagy menedzserem. Vagyok annyira paranoiás, hogy az összes címemre más jelszót és más jelszót használok, szóval az van vagy 8 vagy 9 e-mailem, mindegyiket más dologra használok. Szóval egyik, ami arra van, hogy mit tudom, hogy a biztosítók, meg ilyenek, ilyen hivatalosabb dolgokat intézek. Van, amit ugye az ismerőseimnek, van, amit csak az e-shopokra használok, van, amit csak a hírlevelekre használok. Szóval teljes mértékben ezt így osztom el. Illetve
és ennek mi a gyakorlati haszna, hogy például 789...
Tudom, hogy milyen témakört hol keressek. Tudod, szóval egyszerűen nem az van, hogy egybe van ömlesztve, és akkor biztos vagyok benne, hogy ha nem is tudom, hogy oké, mi volt a cégnek a neve, akkor nem kell úgy keresnem, hogy most végignyáljam az egész, nem tudom én, 4500 e-mailt, amit még tárolok az egyikben vagy másikban, akkor csak oda megyek, illetve nem szemetelik egymást tele, úgyhogy ilyen szinten így távol vannak tartva.
Erre vannak a lévelek, nem? Szóval, hogy
nem használom őket.
Szóval, mint egyébként nem tudom, még annyit, hogy ilyen margóra, hogy nekem mondjuk általában mindig üres egy megnyitom a Gmailt, akkor az nagyjából üres, hogyha éppen kaptam e-mailt, vagy van ez a szuper funkció, hogy így későbbre egy snooze angolul, hogy így amikor akarsz foglalkozni, ez késleltetés, hogy igazából annyi, hogy amikor akarsz el foglalkozni, addig a beállított időpontot újra feldobja. Illetve a többi, amit nem, azt úgy rögtön foglalkozok vele. Úgyhogy, és ez igazából egy annyira jó praktika, tényleg ezt mindenkinek ajánlom, kéne már rossz ránézni ezekre a e-mail fiókokra, van 6000 e-mail még mindig benne, és nincs vagy archiválva, vagy késleltetve, vagy épp nem foglalkozol vele. És ez nekem egy ilyen, ez tök jó bejött, aztán így minden máshol is így csinálom, minden más akármilyen nótokkal, meg hasonló. És ez nagyon jól működik a Gmailben.
Nekem az inbox az archív, szóval nekem nem oldom azt, hogy most külön archiváljam az e-maileket, hanem nekem csak az van ott, amit akarom, hogy megmaradjon. Persze, hey, nincs külön e-mail, talán nem kell, de...
Egyébként is mindent törlök, kivéve archiválom azt, amit esetleg van, amikor szükség lesz a levelezés. Még annyi, hogy én is használok Password Manager-t, a One Password-ot, ami fizetős, de viszont nagyon jó, nagyon profi, sokkal profi, mint a alap Google-s.
És, valamelyeket feltörték nemrég, nem ez volt ez?
Szerintem nem. Most nem hallottam róla.
És mi volt a neve?
Nem, van 3-4 ilyen nagyobb a piacon, úgyhogy...
Igen, de egyébként szerintem ez a legnagyobb, azt hiszem, hogy a 30 euró körül van egy évre. És nagyon jól működik. Androidon, browserben, mindenhol. Még annyi, hogy én Linux alatt vagyok. Még annyi, hogy a Linux alatt dolgozom, szóval, hogy csomó minden, azért nincs desktop applikáció Linuxon, ami van mondjuk Windowson vagy Mac-en. Uh-huh. És de viszont gyakorlatilag a browserben meg minden fut. És de van persze, hogy konkrétan nagyon szépen támogatja Linuxot is, ilyen desktop applikációval. És azt tényleg az idő érdemes mindenhol azt úgy érdemes mindenhol más passwordet és generálni, és ezt a password manager-t használni, és abban csak, hogy kitöltse azt a dedikált passwordet arra, az tényleg egy eszenciális dolog nekem, és már töltek fel, Steam accountot már próbálták feltörni, és tudták a jelszámot vonni teljesen másonnét, és akkor fogtam, és mindenhol kicserégettem, és most már gyakorlatilag esélytelen, hogyha nem lopják el konkrétan innét.
Nekem Gmailen volt olyan, hogy mielőtt még bevezettem volna a kétfaktoros autentifikációt, hogy nem törték fel, de jött egy levél, hogy Kínából
bejelentkeztek,
szóval nem, meg itt egy jelszalmat is tudta, úgyhogy akár be is lépett volna, csak gyanús volt a Google-nek, hogy egyik pillanatban még Szlovákiában vagyok, másikban Kínában, szóval ezért blokkolta, de hogy beáltoztassa meg a jelszalmat, mert hogy amúgy sikerült belépni, és azóta ott is használom ezt a kétfaktoros autentifikációt, amit legtöbben SMS-kép használnak, de ennél azért kicsit jobb ez, ami kódot generál, és aktuális időponttól függően is azzal lépsz be.
Hát meg van most már a Google-nek mindenhol ez, hogy a mobilon approved, hogy igen, ez én vagyok, ami tök jó, mert igazából elég problémás az a kódgenerálós dolog, és be kell copy-paste-elni arra a helyre, szóval ilyen. Még annyi, hogy itt én igazából van egy csomó plusz, amit lehet ugye ilyen vírus keresőknek.
Használnak ma még vírus keresőt?
Na hát igen, én erre igazából kíváncsi lennék, mert Linux alatt úgy nem divat. Ez nem azért,
Windowson meg azt mondják, hogy a Defender úgy elég mindenre.
Igen, hogy van egy alap. De egyébként Linux-on volt egy ilyen, hogy ilyen fáma hallottam, hogy gyakorlatilag azért, mert annyira jó az a rendszer, de szerintem ez ország nem igaz, szóval igazán csak nem célközönség az a kevés Linux felhasználó.
Linuxon még a binárisokat is, meg egyik operáció, egyik Linuxon tudod futtatni, másikon már nem is, úgyhogy ez vírus ahhoz, hogy mindegyiken fuss.
Ez nem igaz.
Hát elég egy libnek más a verziója is nem fut.
Ja, más a verzió, igen, de hát konkrétan van Elf, meg a Dwarf nevű file formát.
Nem, hogy gondolom, hogy valamilyen más külső könyvtárnak, hogy...
Ja, igen. Na, szóval én például ezt egyáltalán használok semmi más gyakorlatilag, és soha nem volt problémám. Annyi, hogy volt munkahelyem, ahol mindenkinek kötelező volt Linuxban dolgoznia, és viszont volt alapba telepítve valamilyen víruskereső Linux alá is. Szóval azt hiszem, hogy egyébként konkrétan valami eszetes dolog, de...
De ahogy így magyaráztuk, hogy nem használunk víruskereseket, ma nem kell, akkor a Gábor nagyon ingatta a fejét, úgyhogy most őt kérdezném meg mégiscsak mint szakembert, hogy nagyon rosszul csináljuk. Hogy
biztonsági és marketing szakember.
Nem, most
nem jelenleg titok, hogy te eszetnél dolgozol, úgyhogy azt még így elmondanám.
Immár második éve, igen. Szóval, de persze egyik cégnek sincs tökéletes eszköze, meg tökéletes szoftver, ami minden megoldás, és a vírus ellenőrző maga sem elég. Szóval, hogy a Microsoft Defender egy egyre javuló termék, de még messze van attól, hogy ott legyen, hogy Kenter beveri a többieket, szóval, hogy még az amúgy ismert vírus ellenőrzők, főleg a bizniszben, azok még mindig felül tudnak kerekedni a Microsoft Defenderen, még a Microsoft még mindig nem éri el azokat a pontszalmakat, amiben aztán mézé lenne, szóval, hogy most ő venne a piacvezető. Igazából abban jó, vagy pontosabban ők abban jók, hogy mivel vagy Windows, és nagyon nagy a közönség, ahol tudnak szerepelni. Ezáltal jó lehetőség van, hogy rengeteg adatot gyűjtsenek be. Ugye, és az a vírus ellenőrzőknek az alfa és omegája, hogy te minél több helyről kapjál különböző támadásokat, különböző technikákat lássál, és minél több helyről látsz, annál jobban tudsz aztán készülni arra, hogy mi várható még. Szóval az úgynevezett ilyen zero day attacks, ilyen nulladik napi, szóval, hogy amik még nem láttak sehol. És az asset, most attól függetlenül, hogy ott dolgozom-e vagy sem, nagyon-nagyon előkelő helyet tölt be az endpointos vírus ellenőrzők között. Szóval az azt jelenti, hogy az a vírus ellenőrző, ami ugye a gépeden szerepel, mert aztán vannak olyan vírus ellenőrzők, amik figyelik a hálózati kapcsolatokat, és hogy milyen gép milyennel kommunikál. Szóval egyszerűen egy ilyen eszetet nem lehet, vagy pedig egy Kaspersky-t, vagy én nem tudom én, Norton-t, stb., vagy Bitdefender-t nem lehet feltölteni például a nyomtatódra, mert ugye nem fut el azokon a különböző rendszereken, amik azon működnek, viszont csatlakoznak a hálózathoz, úgyhogy tudnak részt venni egy ilyen DDoS támadásban, ahol rengeteg gépet kapcsolnak egy támadásban, amellyel lehetetleníteni egy szervert, és az annyi kérést kap egy pillanat alatt, hogy egyszerűen teljesen tönkre megy tőle, vagy nem tud reagálni, vagy mit tudom én, több órára beáll, és nem képes megoldani aztán a feladatait. De visszatérve a dologra, szóval, hogy a cégeknek igazából tájékozódni kell, hogy mit és hogyan védenek be. Az eszetnek én úgy látom, hogy a vírus ellenőrzője olyan, hogy így a 95%-át képes lefedni az összes támadásnak, ami van. Viszont a maradék 5%-ra további vagy eszetes, vagy más megoldást kell keresned. És az olyanok vannak, amik mondjuk rá valami összehangolt támadásról van szó, amikor nem az van, hogy a te gépedet támadják külön, hanem mondjuk rá több gépről próbálnak el valamit elérni egy x-edik gépen, próbálgatnak sorba különböző gépeket, és akkor önmagukban azok az akciók semmit sem mondanak, sem a vírus ellenőrzőknek, sem az, aki épp azt az egyetlen egy gépet látja, viszont hogyha több gépen figyeled meg, hogy mi történik, akkor összeáll egy támadási alakzat, és akkor ki tudsz belőle szűrni, hogy na, itt valami van a háttérben. Szóval, és arra nem elég a Defender, és nem elég csak az eszetnek a vírus ellenőrzője, mert ott akkor egy összehangolt támadást nem tud leleplezni önmagában csak a gép. Úgyhogy egy hálózaton belül megtörténhet, hogy 10-15 gép is részt vesz akaratlanul is egy támadásban, mert különböző szereplői egyik letöltötte, másik indítja a programot, harmadik futtat valami megint mást, és aztán a végén összealakul egy támadás, hogy kialakul egy támadás. Szóval erre aztán vannak különböző úgynevezett XDR rendszerek, az a Extended Detection Response rendszerek, amiket viszont valakinek figyelnie kell, vagy abban a cégben, ahol ezzel a rendszerrel rendelkeznek, ott kéne valamilyen biztonsági szakértőnek lenni, aki úgymond 24 órában figyeli, hogy mik is történnek a rendszer szintjén, vagy pedig aztán ezt külsősökkel megoldod, és aztán van egy menedzselt detection response, azt jelenti, hogy detekció, vagyis a felfedezés és válasz szolgáltatás. Szóval ez képes lefogni aztán a fönnálló 99,9%-ot, de persze mindig marad egy rés, és az attól függ, hogy mekkora az a rés, hogy mi mindent csinálnak meg aztán az ügyfelek, annak elkerüléseképpen, hogy ne történjen támadás. Ugye ennek az egyik alappillére az, hogy a legújabb szoftvereket használj, amiben a legújabb hibajavítások már lezajlottak, szóval azt jelenti, hogy ha valami támadás valahol megjelent, akkor ugye annál jobban csökkented ezeket az úgynevezett vektorokat, minél kevésbé vannak nem aktualizált applikációidat számítógépen. Szóval minél régebbi applikációt használ valaki, annál nagyobb a valószínűsége, hogy azt ki fogja használni valamilyen támadó.
Végig a PC-kről beszéltél, szóval a saját ilyen personal computerekről?
PC-kről, szerverekről, Linux szerverekről, iOS termékekről, ez végül is teljes mértékben irreleváns, hogy most Windowsról beszélünk-e, vagy sem.
Aha, érdekes, szóval, hogy... Bocsi.
Ja, nem, én csak így akartam kérdezni, hogy egyáltalán léteznek még klasszikus vírusok? Vagy már ez mind ilyen hálózati támadásról beszélünk, és ugye már bármilyen teljesen közönni. Berekkod az USB-t, nem. És elindítod Excel-t rajta, ami áttírja van másikat.
Van ilyen, egyszerűen vagy valamilyen támadást, vagy valamilyen weboldalat, vagy valamilyen szolgáltatást szimulál, és akkor oda adatot gyűjt, szóval hogy még vannak a klasszikus értelemben, persze nem ilyen one half, szóval hogy most, de igazából a leggyakoribb vírus jelenleg ugye a ransomware, ami ugye valamilyen szinten elérhetetlenné teszi az adataidat, és valami váltságdíj fejében oldják fel. Úgyhogy ez az egyik legfőbb, úgymond, célkitűzés az ilyen szolgáltatóknak, vagy vírus ellenőrződje a cégeknek, vagy vírus cyber security cégeknek, hogy ezeknek a támadásoknak vegyék elejét.
A vírusok
még egy kérdés felmerült így bennem, hogy hát a támadások hogy a hálózaton keresztül érkeznek, hogy van különbség biztonsági szempontból az internet szolgáltatók között?
Lehet, mégpedig olyan szinten, hogy van úgynevezett, ezek ugye internet szolgáltatók, akkor nevezzük őket terminus technicusként ISP-knek, szóval ez az Internet Service Provider. Szóval az ilyen ISP-k különböző védelmet használhatnak már a saját felületeken, még mielőtt azok eljutnak aztán az ügyfelekhez. Úgynevezett lehet aztán DNS filtering. Szóval egyszerűen, hogy tudja, hogy ezekről a címekre, vagy ezekről a címekről támadások szoknak jönni, és fönntartanak egy úgynevezett botnet listát, és akkor automatikusan zárják az onnan jövő kéréseket, és nem engedik tovább. Ezt meg lehet csinálni ilyen telekommunikációs szolgáltató szinten is, hogy mondjuk rá tegyük fel az Orange, vagy a Telekom, vagy bárki más ezt a szolgáltatást igénybe venni, és az ügyfelek, amikor a 4G-n, 5G-n keresztül szörföznek az interneten, már egy ilyen úgymond alapvédelemmel kibővítve lépnek fel ide-oda, amoda. Szóval, hogy az, vagy pedig valamilyen úgynevezett phishing oldalakat már lelőnek alapból, azok első jut oda az ügyfél, hogy ezekre feljelentkezzem. Úgyhogy van ilyen szinten ilyen ISP, meg nem ISP szolgáltatók között.
Érdekes, én több helyen dolgoztam ilyen, volt olyan munkám több nagy ilyen cégben is, ami ilyen szerver platformot építettünk, és nem volt víruskereső, azt hiszem egyiken sem. Semmilyen fajta ilyesmilyen védelem. Teljesen más, persze ott teljesen más, hogy működik ott ezeken a szervereken, de, és pedig némelyik ez kifejezetten bankos tranzakciókat kezelt. Hogy teljesen más...
Igen, vannak olyanok is, ahol Van, ahol nem az endpointok szintjén történik, hanem mindjárt a belépő kapunál úgynevezett tűzfalak mögött, illetve a routereken történik, ahol filtrálják már a ki- és bemenő paketeket. Ugye elég nehéz magyarul aztán szépen beszélni erről a témáról, hogy az ember ne angol szavakat használjon. Mindenesetre ezeket az adatcsomagokat aztán filtrálják, de ez ennek megvan a saját ára. Az azt jelenti, hogy minél nagyobb cégről van szó, annál nagyobb erősségű és képességű szoftverek kellenek, amik aztán ezt tudják szűrni még a belépéskor, hogy aztán ne jusson se kisebbe, aztán a nem megfelelő kommunikáció.
Szóval szerinted az otthoni gépemen használják valamit még a Defenderen túl?
Eszetet.
A Defender, ahogy említettem, egyre jobb. Válasz az Eszetet, válasz a Bitdefender, tényleg nagyon jók vannak. Ha valakit érdekel, akkor az AV nevű tényleg antivírus, ugye, egy ilyen tesztet ad ki minden évben, sőt, nem csak minden évben, évben többször is, ahol azt figyelik, hogy az egyes vírus ellenőrzők különböző szinteken, ugye vannak a saját, azból a számítógépet védő vírus ellenőrzők, úgynevezett endpoint protection, azokat figyelik, vannak, amik a szerverekre, van, amikor az összehangolt dolgokra figyelik, stb. Stb. És akkor ezeket mind kiértékelik szinte, azt hiszem, 2-3 havonta, és rangsorolják az egyes cégeket, hogy ki milyen jó az egyes területen, hogy milyen gyorsan reagál, mennyi processzor igénye van az egyes rendszereknek. Mert ugye ez a probléma, hogy van olyan konkurenciánk, vagy a konkurens termék, ami egyszerűen, mit tudom én, egy klasszikus számítógépnek a 20-30%-át lezabálja, mert ugye figyeli a háttérről, mi történik, és állandóan kiértékeli. Ezáltal nagyon-nagyon megnehezíti a gépnek aztán, vagyis elvesz a gépnek a számítási képességeiből. Ebben az eset nagyon jóként van fönntartva, szinte csak ilyen pár százalékon működik, hogy ilyen 10, sőt 8-7-8%-on van. Úgyhogy ebben van különbség, illetve az is különbség, hogy mit értékel ki az adott vírus ellenőrző úgynevezett false pozitívnak, ami az azt jelenti, hogy hamisan pozitív, az azt jelenti, hogy valami, ami annak látszik, de nem az. Ugye nem lehet egy olyan rendszert legyártani, amiben nem gyártódnak ilyen hamisan kiértékelt dolgok, mert egyszerűen nem tökéletes egyik rendszer sem, viszont abban arra törekedni lehet, hogy az egyes rendszerek minél kevesebb ilyen úgynevezett false pozitív dolgot értékeljenek ki. Például van egy applikáció CC Cleaner, biztos hallottatok róla, arra hivatott, hogy valamiképpen optimalizálja a Windowsban a különböző nem használt végződéseket, hogy a regiszterekben már, tudom én, fölöslegesen ne foglalja a helyet, kidobja a cache-t, stb. Stb., ami ugye fölösleges helyet van a harddisken, és elég gyakran azok a momentumok, amik ott vannak a háttérben, pár vírus ellenőrzőnél be tud jelezni, vagy pedig ilyenek a grafikai programoknak a update-elő applikációja, amik egyszerűen anélkül mennek fel a netre, hogy kérnék a hozzá, mit tudom én, előzőlegesen beállított parancsok alapján kérnék a hozzáférést, hogy mehet-e egyáltalán amit letörteni. És akkor a legtöbbi esetben ez vírusként is kiértékelhető, mert pont az szokott lenni, hogy a támadó valamilyen képen oda jut egy legálisabb úton az megtámadott számítógépre, és akkor oda letölgeti valami más úton, módon azokat a fájlokat, amik aztán ott aktivizálódnak. Szóval nem az van, hogy mindjárt a támadó fájl jön be, mert azt lelőni automatikusan az antivírus, hanem egyszerűen különböző úton, módon lassacskán tölti le innen az adatokat, és aztán áll össze egy támadással. Úgyhogy megpróbálnak elsunnyogni ezek fölött, a figyelő szemek fölött, és aztán összehozni ezt a támadást.
És telefonon mennyire figyeljünk ilyen dolgokra? Van értelme valami? Létezik egyáltalán telefonos víruskereső? Van értelme használni?
Na, nagyon sok létezik, mivel hogy egyre nyitottabban válnak a rendszerek, és a legutóbbi, passzem, pont egy hetes információ volt az, hogy az iOS is, ugye, amit nagyon zárt rendszernek tartottak, kénytelen engedni a nyomásnak, és be fog engedni olyan applikációkat is, amiket nem ő fejlesztett, vagy nem tud mindegyik jóvá hagyni. Egyszerűen meg fognak jelenni olyan applikációk is az Apple Store-ban, amik nem Apple, mit tudom én, védettséget élveznek. Így azáltal valamilyen szinten ott is nyitottabbá válik a rendszer, és mihán nyitottabbá válik valami rendszer, az támadható. De az Androidon ez teljes mértékben ott van, mert egyszerűen akkora mennyiségű applikáció kerül fel a Play Store-ra, hogy egyszerűen nem tudja a Google ellenőrizni. De mondjuk ez is egy érdekesség, amit nem tudhatok, lehet, hogy a Chrome, az összes Chrome-ban az asset biztosítja egy bizonyos szintű biztonságot. Szóval végül is, ahogy említettem, minden cégnek abból tud előbbre jutni, hogy nagyon-nagyon sok helyen van jelen, és a Chrome az a legnépszerűbb böngészőként szerepel most jelenleg még a világban, úgyhogy nagyon-nagyon sok helyről kapunk mindenféle információkat, milyen módon támadnak és hol támadnak.
De egyébként nem úgy van ezek az Android-ban, hogy ezeken teljesen sandbox-ra futnak ezek az applikációk, hogy gyakorlatilag ők aztán vagy bizonyos, mint én tudom, egy folderhez hozzáfér, és vagy storehoz, igazából az a processz gyakorlatilag semmi máshoz nem fér hozzá, és akkor nem tudom, gyakorlatilag valami támadást tudod ezáltal véghez vinni.
Igen, gondolom, csak az van, hogy elég gyakori az a dolog, hogy te valami játékot akarsz mindenképp, nem te, de mondjuk rám van egy, mit tudom, egy gyerek, aki nem fogja érdekelni, hogy mihez ad hozzáférést. Ugye, hogy az Android feldobja, hogy hozzáférést ér a hívás listát hozzá, nem tudom mihez, amitnek mondjuk rá egy számológépnél esetleg tök gyanús lehet, hogy miért akarja hozzáférni egy a hívás listáthoz. De a tapasztalat alapján és a legtöbb esetben ugye social engineering, ami nem teljesen ez, de a leggyengébb mindig az ember, és a legtöbb ember nem szeret olvasni, és nem szeretné végigböngészni, hogy mihez ad hozzáférést, persze, oké, nem érdekel, ugye, és akkor ez a leggyakoribb eset, amikor is rengeteg olyan hozzáférést kap program, amire nem is volt hivatott, de nem érdekel senkit sem, ugye, mindjárt az egrire ugrik, mindjárt az, hogy persze, szeretném, mert láttam meg akármi, úgyhogy
Ja. És te mit használsz a telefonodon? Milyen antivírus?
Hát, ez elég egyértelmű.
És tudsz nekünk szóval ingyen kódokat szerezni? Ez...
Tudok. De ezt már kínáltam is, úgyhogy...
Jó, de most győztél meg minket, hogy tényleg szükségünk is van rá.
És ebből kínáltál, ebből adom a kínál kult szó, ugye?
Maga a telefonra tölthető applikációk már abban is tudnak segíteni, hogy amikor fölbukkan például, hogy kinyitod a banki applikációdat a telefonon, akkor ő meg tudja nézni, hogy azt te indítványoztad, de vagy valami applikáció próbáltál indítani, tudod, és akkor azt leellenőrzi, hogy a felhasználó kezdeményezte, vagy valami más. Illetve abban is vannak ugye weboldalak, amiket már automatikusan filtrál, hogy hiába vagy mobilon, akkor is a browser, vagyis a böngésződön keresztül már blokkol bizonyos oldalakat, amit nem enged kinyitni. Vagy, hogyha hiányzik, ne adj Isten, a HTTPS protokoll, akkor már az eredetes komoly gondjai vannak. Van ennek sok, sőt, automatikusan SMS-eket is tud az alapján kizárni és osztályozni, hogy ez most valamilyen kártékony linket tartalmaz, amit ugye nem ismer fel az ember elsőre.
Fú, ez a régi szép időben DOSZ alatt mennyit szenvedtem, mert szerintem mindenki a vírusokkal. És amikor tök jó volt egy játék oda, volt egy játék,
amikor tudtam, hogy ez a vírusok.
Tessék?
Gábor itt említette a Valhalpot, arra még én is emlékszek, hogy mikor ez megjelent, akkor ezzel ott semmit nem tudtunk csinálni.
Félzseli spekulódottam vele.
Még megjelent hozzá valamilyen kimondottan Valhalpra írt ellen szoftver, és aztán még eltartott egy ideig, amíg megjelent ez a vírus írtókban.
Így van, annak idején emlékszem, ami tankos játékkal ezért terjesztette meg és zselízen keresztül, mert ugye annak idején ugye 94-ben, 95-ben ugye diszkeken egyik szülő felhívta a másikat, hogy vettem számítógépet, a fiadnak van, ugye? Igen, akkor valami játéka is vannak, hogy? Na, akkor hozzá az én fiamat, és akkor csak vittük jobbra vár a vírusokat, úgyhogy...
Csak, hogy büszkék lehetünk, mert ez itt készült nálunk Szlovákiában, ha jól tudom. De van, ha... De azt hiszem, hogy ez vírusírtója is. Nem vagyok benne biztos, hogy nem ugyanatt. És így hardveresen véditek valahogy a számítógépeiteket, vagy a telefont? Mind úgy értem, hogy lekódolt, mit tudom én, diszkel, hogyha csak úgy valaki megszerzi a telefonodat, akkor ne tudja kinyitni. Kiveszi a diszket a notebookodból, akkor ne tudja elolvasni. Hogy ez annyira nem érdekel titeket?
Én enkriptálom a home folder-n, szóval az a... Ez a magyarul?
Nekünk Windows-osoknak magyarázd el.
Szóval van a saját home folder-ed.
Könyvtárad.
Könyvtárad, a saját könyvtárad. Otthoni könyvtárad. És ezt például Linux ezt tudja ilyen egy klikkel így rejtjelezni. És ami kicsit így zavarom, hogy miután ezt megcsinálni nem tudja például csak bizonyos hosszúságú fájlneveket, 256 helyet, azt hiszem csak 127, vagy valami hasonló számok hosszúságú fájlneveket, ami tök limitáló bizonyos esetekben. De ezt szoktam csinálni.
Milyen esetben volt neked szükséged több 120-valahány karakteres file nevet használnod?
Hogyha például vannak ilyen generált fájlok, amiket még automatizált teszteket futtatsz, azok így nevezik el valahogyan ennek az eredményét, és az néha ilyen programozási nyelve azért nagyon hosszú tud lenni, mert beleteszik mindent, hogy unique egyértelmű legyen az a file név, és akkor az nagyon hosszú.
Meg hogyha dolgozol valami projekten, és nevezed el a fájlokat, akkor kész van, akkor ez lesz a final.txt, de aztán rájössz, hogy még valamit bele kell írni, akkor ez lesz a final.txt. De rájött, hogy még ott valami hiányzik, akkor final 1-2-3.txt, és ugye előbb-utóbb el lehet jutni. Ez 27 karakterig minden komoly probléma nélkül, főleg, hogyha még dátumokat is raksz bele, hogy biztosan, hogy megkülönböztesd az előzőtől, hogy...
De egyébként hogy is erre lenne kíváncsi, hogy ezen kívül például VPN-t használtok?
Én igen, de más miatt, mert én a munkahelyi hálózatba úgy csatlakozok be. Illetve próbáltam VPN-t használni, mert van egy magyar bolt, akik úgy oldották meg, hogy külföldről támadták őket, tehát letiltották az összes külföldi IP címet, és ezért nem tudok könyveket rendelni náluk. És próbáltam VPN-en keresztül magyar kilépési ponttal, de úgyse sikerült, úgyhogy nagyon ügyesen megoldották, és valószínűleg érzékelő, hogy VPN-ről vagyok, mert hát ezeknek, ilyen, főleg én ismertebb VPN-eknek a kilépési pontjai azok is ismertek, és nagyon nem akartam kísérletezni olyan elvetemültebb VPN-ekkel, úgyhogy ott azt próbálkoztam, nem jött össze, illetve a munkába használok, ott van kétfajta VPN-ünk, egyik rácsatlakozni a belső hálóra, de a internetet továbbra is úgy érem el, hogy eddig, és van egy olyan, hogy teljesen a cégen keresztül megyek, ezt viszont nem használom, ez arra van tényleg, hogyha valaki olyan helyen van, ahonnan nem tud elérni valamilyen szerver, tipikusan Kínából szoktak néha használni, hogyha épp ki tudnak jutni rajta.
Azért tudod, hogy nyilvános, meg ingyenes proxikat, meg VPN-eket azt a mindenféle titkos szolgálatok üzemeltetik.
Hát én nem használok ingyenes, én használom a Protonnak a VPN-jét, próbáltam, illetve nem ugrik be, de van
egy ilyen ismert.
Van egy ilyen VPN, nem ugrik be a neve, de a Revolut kártyához adnak hozzá egy éves előfizetést, úgyhogy az a VPN nem van, de nem használom, de egyszer próbáltam.
NordVPN. Okay,
én igazán nem látom, hogy miért jó ez, szóval, hogy azon kívül, hogy nem látják mondjuk a IP címedet, hogy ez, mit csinálnak ezek a VPN-nek.
Nagyon semmire nem jó, tényleg úgy más az IP címed, de hogy ennyi, de ugyanúgy működnek a browserben, ugyanúgy ott vannak ezek a követő, milyennek a nagyon pontosan, Gábor? Nem tagek, hanem
trackerek,
sütik meg minden, úgyhogy igen, ezek a trackerek, úgyhogy bizonyos dolgokat elrejtesz, és nem látja a szolgáltatót, hogy pontosan mit csinálsz. Mert te egy ilyen alagúton keresztül mész ki. A másik oldalon gyönyörűen látszik, hogy te ki vagy, és hogy honnan jöttél, és mik a trackereid. És ez kicsit olyan hülye dolog, mert egyrészt rengeteg ember ezzel nincs tisztában, és azt hiszi, hogy a VPN azt teljesen elrejt. Másik, hogy a VPN szolgáltatók erre még le is játszanak a hülye reklámjaikkal. Amik úgy azt sugalják, hogy a VPN téged elrejt, és ez nem igaz.
Teljesen így van. Szóval, hogy a VPN az igazából abban az esetben jó, hogyha nem tudom, adatszűkébe vagy, és reptereken, meg valamilyen nyilvános wifi-n keresztül mész föl valahova, akkor azon keresztül jó, mert akkor el van rejtve a támadók elől, hogy milyen kommunikációt, szóval egyszerűen ott nincs. Mert ugye a VPN ugye az egy tunnel, vagy egy ilyen valami összeköt
alagútnak,
köszi. Szóval az alagút egyszerűen arról van szó, hogy valahonnan valahova alagút nyílt, de itt a te géped és a VPN szolgáltató között van, és nem látják a valós forgalmat, hogy mi történik. Szóval, hogyha igazából a VPN abban az esetben jó, hogyha meg akarsz téveszteni valami szolgáltatást, vagy ki akarod próbálni, hogy az adott reklám hogyan fog megjelenni az adott nyelven, hogyha ilyen munkahelyed van, Nekem annak idején volt ilyen, hogy kellett próbálnom azt, hogy bizonyos dolgok nem voltak láthatóak az Európai Unión kívül, és akkor ezt valamilyen módon kellett próbálnom, és akkor ilyen ezt használtam rá. Illetve voltak aztán, mondom, ezek a nyilvános wifi-knek a használata, ez teljes mértékben kerülendő, ha csak nem VPN-ezik az ember. Amúgy meg nagyon sok más értelmét nem látom, hogyha csak nem a vállalati környezetet szeretnéd elérni.
Illetve valamikor régen mind használtuk VPN-t, legalábbis gondolom, hogy hamacsisztatok ti is.
Ja, igen, a hamacsi az szuper volt, igen. Igazából még él, múltkor valami keserves, nem tudom, valami másfél órán keresztül próbáltam valamit föléleszteni, hogy sikerüljön, de mert ugye a régi játékok, ugye amin LAN igényesek voltak, amin hálózati kábellel kötöttük össze, vagy legalábbis minimum helyben kellett játszani, és az internet protokollok azok nem voltak vagy biztonságosak a mai szemmel, vagy pedig nehézkesen működtek, ott ugye a hamacsi volt az egyedüli megoldás, hogy
hát meg úgymond eljátszunk. Nehézkesebb volt.
Ahhoz kell, hogy üzemeltesett szerver, de a hamasi, ez tényleg ilyen egy-két klik volt, és összekapcsoltátok a gépeket, és mint a lokális hálózat.
Igen, szóval ügyesebb volt, de hát elég volt, egyik ötöknek volt nyilvános IP-je, és akkor már te voltál szerver.
Hogy se érdekelt senkit, hogy mit tudnak meg rólunk ezek a cégek. Azt hiszem, aztán ezt LogMeIn megvette, és valahogy beszántotta, vagy valami ilyesmi, hogyha létezik
van
is.
Valami, van valami, van valami nagyon
fajtamas volt. Fizetős rendszerekben. Na jó, befejezzük már. Még egy rövid kérdés a végére, ha már így a biztonsággal és a hackelésekkel kapcsolat, meg gyorsan áruljátok el, hogy melyik a kedvenc hackelős filmetek vagy sorozatotok. Ha van ilyen.
Hát én nem tudom, az Mr. Robotra, ha jól emlékszem, ez a sorozat neve, az volt, amit meg akartam nézni nagyon, de aztán valahogy nem jutottam hozzá. Tudom, hogy ezzel foglalkozik, de Laci még az adás előtt így fölhozott pár filmet, és mondtam, hogy jé, tényleg, az nagyon jó volt.
Akkor elmondtad itt, hogy nagyon jó volt. Azt hiszem, hogy a Swordfish-t említették.
Swordfish, igen, a Carthal.
Jó, mert ilyen filmekben mindig ilyen fasz a vizuálisan tudnak hackelni, hogy gyorsan nézik azért ezeket a villagó dolgokat, és közben így gépelnek brutálisan gyorsan, és mozognak a dolgok a képernyőn.
A Swordfishben azt tetszett legjobban, ugye, hogy mindjárt legelején ott volt, hogy Bostontól Budapestig, vagy valahogy így mondta Travolta, és mivel hogy magyarul hallottam először szinkron, mondom, ez biztos a magyarok rakták oda be, hogy ezt, hogy Bostontól Budapestig erről fog mindenki beszélni, és az eredeti angol szinkronban is, és angolban is ez volt, úgyhogy ennek úgy örültem, hogy Budapest meg volt ott említve, onnan szuper. Már ezért is közelebb volt aztán a film a szívemhez. De nézze meg mindenki, aki még nem látta, mert még a mostani fejjel is még tök jó akciódús film, és szórakoztató, és nem tudom milyen. Rengeteg jó színésszel.
És Viri, te láttad a Mr. Robotot?
Láttam bele néhány rész, és annyira nem jött be. Nem, biztos, hogy lehet, hogy szétfutja magát, meg később jó, de úgy valahogy nekem így úgy nem adott igazán. Még valamilyen szinten szóval ezzel így foglalkoztam, szakmai szemben máshogy nézze ezeket a dolgokat kicsit, szóval. Ami nekem tetszett, hogy a Matrixban egyébként tök jó az a hackerés, ott valamilyen atomerőművet, hogy valami ilyesmi kapcsolják ki az áramot. És
N-mappal verítésben szabad portokat.
Igen, meg hasonló dolgok. Nagyon ilyen klasszikus, Linuxos parancsoros hackerés, ez tényleg így tök jó, meg volt csinál.
Múltkor kerestem valamit, mert ugye az volt, hogy forgattunk mink is valami ilyen promo videót az eszedbe, és olyan dolgokat kellett bemutatni, ami az ügyfelek adatait nem mutathatja, ugye, nehogy valaki megállítja, és aztán visszanézzünk valamit, ami ott valami ilyesmi van. És az egyik applikáció, amit használunk, azt töltöttem le, és abban készítettem én is ilyen, hogy átfut ez, meg az, meg amaz, és akkor a weboldalon listázzak, hogy mennyi filmben használták őket, mint hogy hackerekként, hogy azt az applikáció tényleges hacker applikációval, végülis nem is, hogy hackeres, hanem visszafejtő, és hogy meg tudod a támadást tudod nézni benne vissza, de hogy hány filmben szerepelt, hogy valamilyen bosszú állókban is, meg mit tudom minden.
Még így erről eszembe jutott, hogy én is hát hiába vagyok programozó, meg informatikus, én eléggé el tudok vonatkoztatni arról, hogy mennyire reális egy ilyen ennek a technikának, a technológiának a bemutatása a filmekben. És például én mai napig imádom a Johnny Mnemonicot, ami például nagyon eljárt a idő, és tényleg most már ilyen retrofuturista cyberpunk, ahol nem tudom, azt láttátok?
Igen.
Ahogy elképzelték a jövőt a 70-es, 80-as években, és szerintem ez egy nagyon jó film, és annak ellenére, hogy úgy nagyon nem arra ment a jövő, bár technológiailag tényleg mellé lőtt, de másik irányból meg, hogy ilyen sötét az egész, és mindent a nagy cégek uralnak, az annyira nem is ment mellé, de vicces, hogy így a fejében ilyen, azt mondom, hogy 250 megabajtos, de hatalmas hard disk van, ami miatt a fél agyát le kellett kapcsolni, és nem emlékszik dolgokra. Meg ilyen analóg képekkel, tévéből kódolják el az egészet, és megvan ennek így a
maga. Volt alkalmatok látni mit tudom én, a magyar sorozat, azt a magyar sorozatot, ami végül is így a űrgammak szintjén működik sci-fiben, ugye ez meg a hekkelés szintjén van, vagy most oldják meg ez a hekson oroszlán szonnyal, meg ilyesmi, szóval ha nem láttátok, akkor nézzétek meg a bemutatót, szörnyű, szóval, hogy próbáltak valamit kihozni vele, de volt valami olyasmi is, hogy azt hiszem az egyik képernyőn pont azt mutatták, hogy a támadás, hogy honnan jött Szlovákia, érted, ki volt írva, valami villogott ott a Szlovákia térképen, ott nem tudom micsoda. De ha szeretnétek ilyet látni, ami igazából nem teljesen fedi a valóságot, de egész jól néz ki, az a Kaspersky-nek volt a szemolda, ami most ugye nem nagyon népszerű Európában. Őnekik van egy ilyen, hogy Live Attack Grid, és akkor ott látjátok, hogy honnan, főleg Oroszországból, főleg Észak-Koreából és az Egyesült Államokból indulnak támadások, és melyik pontokat támadják be, stb. Az az ő úgymond ilyen attack map, amiben mutatják, hogy melyik csoportok hol vannak, és hogyha esetleg valaki még szeretne bővebben ebben a dologban, és ilyen szórakoztatóbb módon, rengeteg ugye ilyen különböző hacker csoport van a világon, és az egyik úgymond a piacvezető, az úgynevezett CrowdStrike nevű amerikai cég, ők nagyon-nagyon jól megoldották marketingileg, hogy vannak ilyen, még ráadásul rajzoltattak is hozzá a grafikusokkal különböző ilyen állatokat, mindenféle ilyen medvéket, meg sólymokat, meg a jó Isten tudja mi mindent, és akkor vannak ezek, megvannak, ugye ők maguk nem így hívják magukat, ezek a hacker csoportok, de aztán ugye biztonsági szakértők elkezdték őket valahogy hívni, az alapján, hogy ki azonosította be, ő adta a nevet nekik, és akkor ott vannak leírva, mondom a CrowdStrike-on, van egy ilyen weboldal rész, ahol csak azt sorolják fel, hogy melyik csapatok, melyik országban aktívak, miket támadnak meg, melyik azok a technológiák, amik őket érdeklik, és hogy mit, milyen bűntényt és milyen károkat okoztak már eddig a világban. Úgyhogy ha valakit ez érdekel, akkor ilyen módon is utána lehet nézni. CrowdStrike, még egyszer mondom.
Azt a
jó. És akkor azt hiszem, hogy már ezzel be is fejezzük. Vigyázzatok a adataitokra. Ez volt az Örök Élet 52. adása. Búcsúzik tőletek.
Balla Gábor.
Mészáros Attila.
És Kihes László. Sziasztok.
Sziasztok.
Sziasztok.